Ez a Híradó csütörtök este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Még tovább folytatódik a rezsicsökkentés, nagy többséggel megszavazta az országgyűlés a javaslatot. Magyarország Kutatóközpont lehet, lerakták az új szuperlézer alapkövét. Lemond pártisztségeiről, tagságáról és parlamenti mandátumáról is a szocialista Simon Gábor, azt továbbra sem tudni, honnan volt a pénz. Felvonták a magyar lobogót Szocsiban, ünnepséggel köszöntötték a csapatot a holnapi megnyitó előtt. Folytatódik a rezsicsökkentés. Az országgyűlés nagy többséggel szavazta meg a közüzemi díjak csökkentéséről szóló kormánypárti javaslatot. Ezek szerint idén három lépcsőben lesz olcsóbb a gáz, az áram és a távhő. Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelős politikus elmondta, azt a pénzt kapják vissza az emberek, amit a korábbi kormányok elvettek tőlük. Az eddigi rezsicsökkentésekkel egy család akár 270 ezer forintot is megspórolhat egy évben.
Július 1-e óta majdnem 5000 forintot takarítottunk meg a víznél.
A tavalyi számlákat rendezgeti Walter Katalin. A háromfős család a gázon és az áramon még többet spórolt. Az asszony azt mondja, a fizetésük több mint felét mindig rezsire költik, ezért ők megérzik a különbséget.
A gáznál olyan 14000 forint, a víznél olyan 5000 forint környékén van, a villanynál olyan 6000 forint környékén, ez körülbelül 28000 forint, és akkor hál' Istennek így a gyermek eljutott a táborba az iskolától, úgyhogy nagyon jó.
A rezsicsökkentés 2013. januárjában kezdődött, akkor a gáz, az áram és a távhő ára mérséklődött 10%-kal az előző évi árakhoz képest. Még ugyanabban az évben júliusban csökkentették a víz- és csatornadíjat, a szennyvízszippantás és a szemétszállítás árát, de olcsóbb lett a palackos gáz, valamint a kéményseprés is. Novemberben pedig újra a gáz, az áram és a távhőára lett alacsonyabb, további 11,1%-kal. Így évvégétől összesen 20%-kal lett olcsóbb a gáz, a távhő és az áram, ezzel 5 évvel ezelőtti szintre mérséklődtek az árak.
298 igen, 7 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta.
Idén pedig három lépcsőben még tovább csökkennek a közüzemi díjak. Az országgyűlés nagy többséggel fogadta el a kormánypártok javaslatát. Április 1-től a gáz 6,5, szeptembertől a villany 5,7, októbertől pedig a távhőára lesz 3,3%-kal kevesebb. A javaslatot a Fidesz, a KDNP, a Jobbik és egy kivételével az MSZP képviselői szavazták meg. Az LMP-hez, a Gyurcsány Ferenc pártjához, valamint a Bajnai Gordonféle pártszövetséghez tartozó képviselők vagy tartózkodtak, vagy nemet mondtak az újabb rezsicsökkentésre.
Azt a pénzt adjuk vissza az embereknek, amit a Gyurcsány koalíció elvett tőlük.
Ezt mondta a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa a szavazás után. Németh Szilárd emlékeztetett, 2002 és 2010 között a gázára háromszorosára, a villanyé pedig kétszeresére nőtt. Hozzátette, a kormány kész, hogy megvédje a rezsicsökkentést.
Ebben az évben meg is fogjuk ezt védeni minden külső és belső támadás ellenében, ha a külső támadás Brüsszelből érkezik, akármilyen fenyegetéssel. Mi ezt ennek a nyomásnak nem fogunk engedni, mert ezt a nyomást igazságtalannak, és természetesen az európai joggal összeférhetetlennek tartjuk.
A rezsicsökkentés összesen 3,8 millió családot érint. Egy távfűtéses lakásban élő nyugdíjas házaspár így akár évi 78 ezer forintot is spórolhat. Egy családi házban élő 4 tagú családnál ez akár 165 ezer forint is lehet, ugyanez egy több generációs családnál pedig az évi 270 ezer forintot is elérheti.
Ha a választópolgároktól további bizalmat kapnak, a kormánypártok folytatni kívánják a rezsicsökkentést és az adósságcsökkentést, jelentette ki Hoppál Péter a Fejér megyei Csákváron rendezett rezsifórumon. A Fidesz szóvivője azt mondta, ha a baloldal kapna bizalmat, akkor eltörölni a rezsicsökkentést, és az eddigi 16 helyett 30%-os személyi jövedelemadót vezetne be. A bankok és a multinacionális cégek különadóját pedig kivezetné.
Ezzel összességében a 2012. decemberében fizetett rezsitételekhez képest, 2012. decemberéhez képest, 2014. decemberében a magyar családok 25%-kal kevesebbet fognak fizetni ezekért a rezsitételekért. Azt gondolom, hogy ez a gondolkodás, ez a fajta kormányzati politika az, ami az emberek érdekeit képviseli.
Létre kell hozni a tudományos kutatóközpontok egész hálózatát, és Magyarország nem csak termelési, hanem kutatásfejlesztési központtá is válhat, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Szegedi Lézerközpont ünnepélyes alapkőletételekor. A kormányfő elmondta, a Magyar Tudományos Akadémia által kidolgozott program alapján és egy hosszabb távú stratégia részeként 2010-től jelentősen több pénzt fordítottak a tudományra.
Szeged határában épül a világ legmodernebb és legnagyobb lézerkutató központja. Ezerszer nagyobb teljesítményű lesz, mint a jelenlegi legerősebb lézer. Az épületek, mivel a város alatt agyagos és iszapos a talaj, 800 cölöpön állnak majd. Az ablakokra speciális, a napenergiáját hasznosító fólia kerül, de a központ a földből érkező termálvíz hőenergiáját is felhasználja majd. A volt szovjet laktanya területén épülő kutatóközpontban akár az Alzheimer-kór, vagy éppen a rák gyógymódját is kutathatják.
Azon a helyen, ahol korábban Magyarország megszállásának és elnyomásának egyik bázisa volt, most hamarosan hazánk gazdasági és szellemi felemelkedésének erődítménye állhat majd.
Az európai együttműködéssel létrejövő beruházás vissza nem térő lehetőség az ország számára, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, 2010-től jelentősen bővült a tudományra fordított források nagysága.
Magyarországon létre kell hozni tudományos kutatóközpontoknak egész hálózatát. Ilyen a nemrégiben átadott akadémiai természettudományi kutatóközpont, az egy ilyen gócpont, ilyen a CERN-Wigner adatközpont, amit szintén nem régen adhattunk át, és ez a harmadik ilyen hely, amely reményeim szerint bővülni fog a továbbiakban, és Magyarország nem csak egyszerűen termelési központ, hanem majd kutatásfejlesztési központtá is válhat.
A Szegedi Tudományegyetem rektora, aki maga is lézerfizikus, azt mondta, ezzel a beruházással Európa és így Magyarország a világ élvonalába kerül. Szabó Gábor emlékeztetett, a lézerek már a mindennapi élet részévé váltak.
Ha hirtelen kikapcsolnánk minden lézert, akkor ugye a vonalkód leolvasótól kezdve a CD lejátszón keresztül az összes optikai kommunikációs rendszerig minden megbénulna.
A szegedi szuperlézer ügyeiért felelős kormány biztos úgy számol, a kutatóközpont és a mellé tervezett 100 hektáros tudományos ipari park akár 5000 új munkahelyet is teremthet. B. Nagy László szerint ezzel Csongrád megye elérheti az 1990-es foglalkoztatottsági szintet.
Azért nagyon fontos és nagyon jó, mert ez egy nagyon nagy hozzáadott értékű tevékenység, tehát ennek a megtérülése, a jövedelem termelőképessége és remélhetőleg az itt dolgozó embereknek a bére is sokkal magasabb lesz, mint az ipari átlag.
Amint egy 60 milliárd forintos beruházás költségeinek nagy részét az Unió biztosítja, a központ 2018-ra készülhet el.
Orbán Viktor miniszterelnök az ünnepségen gratulált Botka László polgármesternek a város által elért eredményekhez, és azt mondta, az, hogy a kutatóközpont Szegedre kerülhet, többek között a világszerte elismert egyetemnek is köszönhető, és annak, hogy Magyarország egyre inkább visszaszerzi nemzetközi tekintélyét. Szeged szocialista polgármestere az alapkőletétel után az MTI-hez eljutatott közleményében úgy fogalmaz, a város a bajnai kormány idején nyerte a pályázatot, a Fidesz kormány késlekedése miatt 2 éves csúszással, de végre elkezdődött a lézerközpont építése, amely új fejezetet nyithat Szeged életében. A 39. stratégiai együttműködési megállapodást kötötte meg a kormány a Knorr-Bremse német nagyvállalattal, amely vasúti és közúti járművek fékrendszereinek vezetőgyártója. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a cég jelentősen hozzájárult a magyar gazdaság növekedéséhez, és fontos szerepet tölt be a hazai fejlesztésekben is.
Mínusz 75 fokon ellenőrzik a fékeket a Knorr-Bremse legújabb tesztkamrájában. Azt vizsgálják, hogyan működnek a berendezések a legextrémebb időjárási viszonyokban. Az itt tesztelt alkatrészeket ugyanis Kazasztánba szállítják majd. A Knorr-Bremse vállalatcsoport jelenleg 5 kontinens 29 országában van jelen. Magyarországon 1989 óta. Budapesti gyárából több tucat országba szállítják a legkorszerűbb fékberendezéseket. A müncheni központú cég magyarországi telephelyein csaknem 2000 embernek adnak munkát, helyi beszállítóin keresztül pedig további 2500-nak. A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett, 2013 második fele óta növekedési pályán van a gazdaság, és a bővülés egyik alapja az, hogy Magyarország termelési központtá vált.
Ehhez a gazdasági növekedéshez jelentős mértékben járultak hozzá a német vállalatok, azok a németországi érdekeltségű vállalatok, mint a Knorr-Bremse is, amelyek válság idején is bővítették magyarországi termelésüket. A következő évek feladatának azt tartom, hogy ez a bővülés ne álljon meg.
A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett, a kormány stratégiai partnerei eddig 650 milliárd forint értékű beruházást valósítottak meg. Folyamatosan bővítették jelenlétüket Magyarországon, és magyar beszállítókkal állapodtak meg. Mihály Buscher vezérigazgató hangsúlyozta, a stratégiai együttműködési megállapodás egy fontos mérföldkő a Magyarországon egy évszázada jelenlévő Knorr Bremse számára. Az autóipar sikerének a titka a kutatásfejlesztésben rejlik. A Knorr Bremse évente 250 millió eurót költ erre. Budapesten is vannak fejlesztési központok, ahol több mint 100 fejlesztőmérnököt alkalmazunk, mondta a vezérigazgató. A járműgyártás már a teljes magyar feldolgozóipar egynegyedét adja, és nagyban hozzájárul az ipari termelés növekedéséhez. A KSH legfrissebb adatai szerint decemberben 6,8%-os volt a bővülés az egy évvel korábbihoz képest. A teljes 2013-as évben pedig 1,4%-kal nőtt az ipari termelés 2012-höz képest.
A parlament jóváhagyta a paksi erőmű bővítéséről szóló Oroszországgal kötött megállapodást is, erről a képviselők név szerint szavaztak. A voksolást rövid időre félbe kellett szakítani, mert az LMP szirénázással tiltakozott az indítvány elfogadása ellen. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarország rendkívül kedvező feltételekkel vesz fel hitelt az építkezéshez.
Az országgyűlés a törvényjavaslatot 256 igen, 29 nem és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta.
A kormánypártok és egy kivételével a Jobbik frakció támogatásával fogadta el az országgyűlés a paksi atomerőmű bővítéséről Oroszországgal kötött megállapodást. Az együttműködés kiterjed a paksi erőmű teljesítményének fenntartására és fejlesztésére, beleértve két új blokk tervezését és megépítését.
Balla György. Igen.
Az indítványról az LMP kezdeményezésére név szerint szavaztak a képviselők. Alig, hogy elkezdődött azonban a voksolás, több LMP-s politikus megafonnal szirénázni kezdett az ülésteremben.
Fejezze be az országgyűlésben a rendzavarás!
Mivel a tiltakozó akciót nem hagyták abba, az országgyűlés kizárta őket az ülésnap hátralévő részéről, majd az alelnök egy félórás szünetet rendelt el. A szavazás csak ezután folytathatódott. Az LMP azt közölte, pert indít a kormány ellen, hogy megkaphassák a paksi bővítéssel kapcsolatos hatástanulmányokat és elemzéseket. Az MSZP szerint a parlamenti döntés nem a paksi atomerőműről, hanem Magyarország eladósításáról, a magyar választók becsapásáról és hazánk függetlenségének feladásáról szólt. A Fidesz erre úgy reagált, ma már pontosan tudja mindenki, hogy a szocialistáknak csak azóta elfogadhatatlan a paksi fejlesztés, amióta nem tudnak kitalicskázni milliárdokat az atomerőműből.
Ez egy jó megállapodás, nyugodt szívvel vállalható.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter közben bejelentette, szerdán megkötötték az orosz féllel az atomerőmű bővítés pénzügyi szerződését is.
Egy 3,95 és 4,95%-os sávos kamatozású eurokamatú hitelt fogunk ehhez igénybe venni. 80%-ban az oroszok, 20%-ban a magyar fél fogja a kivitelezés költségeit viselni.
Varga Mihály hozzátette, bízik benne, hogy a 10 éves beruházási és fél éves beüzemelési időszak után a két blokk el tud kezdeni működni.
Keresi, de egyelőre nem találja a paksi atomerőmű azokat a dokumentumokat, amelyekből látszana, hogy pontosan milyen munkát végzett a vállalatnak a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég. A megbízás a közvélemény tájékoztatásáról szólt 1997-98-ban. Az erőmű egykori vezérigazgatója a Gyurcsány Ferenchez köthető cégről korábban azt mondta, tisztességes munkát végeztek, és havi mintegy 8 millió forintot kaptak 9-10 hónapon keresztül.
Fordulni az Artus vezérigazgatójához, nyilván ő nyilatkozik az Artus nevében, én politikus vagyok, politikáról tudok önnel beszélni.
Hiába kérdeztük szerdán, Gyurcsány Ferenc nem akart beszélni egy korábbi érdekeltségébe tartozó cég és a paksi atomerőmű között létrejött szerződésről. A Magyar Nemzet írta meg először, hogy a Gyurcsány Ferenc tulajdonába tartozó Altus csoport egyik cége, az Agora Marketing Kft. Havi 8 millió forintot vehetett fel a paksi atomerőműtől.
A napi lap írása szerint 1997-ben és 98-ban összesen 80 millió forintot kapott Gyurcsány Ferenc cége tanácsadásért és az atomerőmű távlati céljaihoz kapcsolódó közvéleményformáló tevékenységért. A híradó szerdán kíváncsi volt, vajon arra kapott-e pénzt a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég, hogy népszerűsítse az atomenergiát és a paksi erőmű egy későbbi bővítését. Az Altusz tulajdonosa, Gyurcsány Ferenc a vezérigazgatóhoz, azaz saját feleségéhez irányított minket.
Forduljon nyugodtan az Altusz vezérigazgatójához, nem kell messzire menni, mert a feleségem nyilván tájékozhatni fogja önt erről.
Ezek után azonnal megkerestük az Altusz csoportot, szerdán azonban, bár visszahívást ígértek, nem kaptunk választ. Ezért csütörtökön újra kerestük az Altuszt és Gyurcsány Ferenc feleségét, aki végül e-mailben válaszolt kérdéseinkre. A választ azonban nem tudjuk megmutatni, mert kikötötte, hogy a levelét csak teljes terjedelmében közölhetjük. A levél hossza miatt azonban erre a híradó keretei között nincs lehetőség. El tudjuk viszont mondani, hogy mit kérdeztünk. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen közvéleményformáló tevékenységet végzett az Altusz csoport egyik cége, a paksi erőműnek. Konkrétan rákérdeztünk, hogy az atomenergia népszerűsítése feladatuk volt-e. Egyúttal arra kértük Gyurcsány Ferenc feleségét, hogy az atomerőműnek nyújtott tevékenységről fennmaradt írásos dokumentációt bocsássa a rendelkezésünkre. Ilyeneket nem kaptunk, viszont Dobrev Klára válaszában hozzájárult, hogy a paksi atomerőmű kiadja ezeket a dokumentumokat. Az említett szerződés nem lelhető fel, ezt már a paksi atomerőmű válaszolta, miután megkerestük őket. Azt reméljük, az atomerőmű megőrizte a közvéleményformáló tevékenység eszközeit, kiadványokat, prospektusokat, szórólapokat, hirdetéseket. Ehhez azonban bányászni kell. Az erőmű azt írta, feltett kérdéseinkre csak a papír alapú nyilvántartások manuális adatbányászatának eredményét követően tudnak válaszolni, és a dokumentumok keresését megkezdték. A szerződés kötés körülményeiről 2003-ban az erőmű korábbi vezérigazgatója Szabó József azt mondta, a paksi erőmű bővítését akkor nem támogatta a lakosság, ezért volt szükség megfelelő kommunikációs stratégiára, közvéleményformálásra. Vagyis a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cégnek az volt a feladata, hogy meggyőzze az embereket a bővítés szükségességéről. Szabó József egykori vezérigazgató Gyurcsány Ferenc cégéről azt mondta, tisztességes munkát végeztek, és havi mintegy 8 millió forintot kaptak 9-10 hónapon keresztül.
Megnyílt az az online felület, amelyre a szakvizsgázott hivatásukat legalább 14 éve gyakorló pedagógusok feltölthetik szakmai előmenetelüket. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár azt mondta, aki él ezzel a lehetőséggel, az jövő januártól egyszerűsített minősítési eljárással kerülhet át az úgynevezett pedagógus 2 fokozatba, ami automatikusan újabb béremeléssel jár.
Miután ezek korrekt, rendeletben rögzített százalékok és számok, ezért teljesül az az ígéretünk, hogy a pedagógus pálya kiszámítható, átlátható, biztonságos lesz, és növeli a pedagógusok társadalmi tekintélyét.
A korábbiakhoz képest idén gyorsabban és többen jelentkeztek az Erzsébet program nagycsaládosoknak, fogyatékkal élőknek és nyugdíjasoknak meghirdetett szociális pályázataira, mondta az Erzsébet program szóvivője Székesfehérváron. Nagy Anna hozzátette, március 20-áig várják a jelentkezéseket a tematikus gyermektáborokra és a leghátrányosabb kistérségekben meghirdetett napközis táborokra. A szóvivő emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 2 évben 4 millió ember, köztük 100 000 gyermek üdülhetett kedvezményesen az Erzsébet programnak köszönhetően. Február 16-áig igényelhetik a kasszacseréhez nyújtott 50 000 forintos állami támogatást azok, akik korábban olyan online pénztárgépet rendeltek, amelyik forgalmazási engedélyét 2 hete visszavonta a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára azt mondta, senki nem fog elesni a támogatástól, amiatt, hogy új kasszát kell rendelnie. Az államtitkár hozzátette, eddig mintegy 40 000 új pénztárgépet helyeztek üzembe, 1-2 hónapon belül pedig szerinte befejeződhet az átállás az online kasszákra.
Mindazok, akiknek olyan rendelésük van, amely a visszavont engedéllyel rendelkező gépekre szólt, és most új gépekre váltanak, meg fogják kapni a korábban megfizetett előleget foglalót, feltéve, hogy bejutják az adóhatóságnak az ennek megfizetését igazoló bizonylatokat.
A jövő héten ad konkrét választ Orbán Viktor miniszterelnök a zsidó közösségi kerekasztal ülésén a zsidó szervezetek által felvetett kérdésekre, mondta a miniszterelnökséget vezető államtitkár a találkozó után. A Mazsihisz elnöke szerint a megbeszélés feszült, de őszinte hangulatú volt, és a szervezetek várják kérdéseikre a miniszterelnök válaszait. Gyors szavazást javasolt a levélben voksoló külhoni magyar állampolgároknak Pálffy Ilona Csíkszeredában. A Nemzeti Választási Iroda vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a szavazatot tartalmazó boríték elküldésekor a postai átfutási idővel is számolni kell. A levélben leadott szavazatokat csak akkor tudják figyelembe venni, ha azok legkésőbb április 5-én éjfélig megérkeznek a Nemzeti Választási Irodához. A választási iroda vezetője úgy vélte, a külhoni magyar állampolgároknak célszerű lesz azonnal szavazni, amint megkapják a választási levélcsomagot. A Jobbik benyújtotta a termőföldvédelme érdekében kezdeményezett népszavazási kérdését a Nemzeti Választási Bizottságnak. Magyar Zoltán, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a szabályok értelmében az országgyűlési és az európai parlamenti választások után várhatóan nyáron kezdhetik meg a szükséges 200 ezer aláírás összegyűjtését.
Végre a magyar emberek vegyék a saját kezükbe a saját földjüknek a sorsát, egész egyszerűen azért, mert az elmúlt időszakok kormányai, akár a rendszerváltáshoz tól nézhetjük ezt az időszakot, egész egyszerűen elárulták a magyar földet, és semmilyen olyan garanciát nem tettek le ezen időszak alatt, ami lehetővé tenné azt, hogy a magyar föld a jövőben is magyar kézben maradjon.
6 észak-magyarországi településen veszélyes a levegő minősége a légszennyezettség miatt. Ezek Putnok, Kazincbarcika, Sajó-Szentpéter, Miskolc, Nyíregyháza és Debrecen. Utóbbi 3 településen a szállópor mellett a kipufogógázból származó nitrogéndioxid is gondot jelent, amit szakemberek szerint az autóhasználat visszaszorításával lehetne csökkenteni. Elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre, a térképen sárgával jelölt területekre a várható köd, illetve erős szél miatt. Az ország középső területein akár tartós 6 órás köd is lehet. A szél pedig elsősorban a nyugati területeken erősödhet fel. Már halálos áldozata is van Szlovéniában az ítéletidőnek. Az országban kialakult közlekedési viszonyok miatt a Magyar Külügyminisztérium azt kéri, hogy aki teheti, halassza el tervezett utazását. Az elmúlt napokban Szlovéniában a rendkívül erős havazást ónos eső, illetve jegesedés követte, ami óriási károkat és áramszüneteket okozott.
Szlovéniában a hadsereget és a tűzoltóságot is mozgósították, hogy segítsenek azokon, akik a hófogságába kerültek. A legtöbbször élelmiszert vittek nekik, ezt a kislányt pedig orvoshoz szállították. Azért jöttünk, hogy segítsünk azokon az embereken, akiket a hó és a jég elvágott a külvilágtól, mondja ez a katona. A hétvége óta példátlan pusztítást végzett a jegesedés. 45 ezer háztartásban már lassan egy hete nincs áram. Változatlanul az ország nyugati részén a legkritikusabb a helyzet. A vastag jégréteg újabb és újabb vezetékeket szakít le. A javítás nehezíti, hogy számos út járhatatlan. Több ország, köztük Magyarország is küldött áramfejlesztőket Szlovéniába. Az erdők csak nem fele is károsodott a jég miatt, az infrastruktúrában keletkezett kár nagyságát pedig több 10 millió euróra becsülik. Ez a spanyol teherhajó a Mólónak ütközött délnyugat Franciaország partjainál a tomboló szélviharban. A törzse ketté tört, a legénység egyik tagja megsérült. A Petra névre keresztelt orkánban a szélsebessége eléri a 100 km per órát. Portugália, Spanyolország és Franciaország partjainál néhol 14 méter magas hullámokat korbácsol. A szélökések miatt a kikötőket teljesen lezárták, számos partmenti települést és városrészt kiürítettek. A viharos időjárás miatt itt is több 10 000 háztartás maradt áram nélkül. Rendkívüli időjárás érte el az Egyesült Államok keleti felét is. New Yorkot és Philadelphiát teljesen belepte a hó. A légi és a közúti közlekedés akadozik, zárva maradtak az iskolák és a kormányhivatalok. Itt 1 millió otthonban nincs áram. Ráadásul az előrejelzés szerint a havazást a keleti parti államokban is ónos eső váltja majd fel.
Felvonták a magyar lobogót Szocsiban a téli olimpia helyszínén. A magyar csapatot mintegy 20 perces ünnepséggel köszöntötték. A rendezők közben lázasan készülnek a holnapi megnyitóra. Azt ígérik, mindenkit lenyűgöznek majd az előadással és a díszletekkel. Szocsiból ezúttal is Mohai Bence jelentkezik.
Az egyik lámpát húzzák fel a Fist Olimpiai stadion tetejére, ezek már a megnyitó ünnepség előkészületei. A koreográfiáról semmi titkot nem árultak el, de néhány díszletelemből a műsor egy-egy részletére is következtethetünk. A hatalmas 40 ezer ember befogadására alkalmas stadion hatalmas oszlopcsarnoka alakul majd át. Erre is készülnek most a technikai személyzet tagjai, akik természetesen azon dolgoznak, hogy minden tökéletesen működjön majd a megnyitó ünnepségre. Éppen ezért keddeste főpróbát is tartottak a stadionban. Az olimpián dolgozó két magyar önkéntes ott lehetett, de csak annyit mondott, hogy az oroszok lenyűgözően látványos produkcióval készülnek, amelyet ezúttal a sportolók is élvezhetnek majd. A korábbi gyakorlattal ellentétben ugyanis ezúttal már a műsor elején bevonulhatnak a stadionba. A magyar csapat tagjai már egy hete megérkeztek, de már alig várják a megnyitót.
Most kezdtük el így nagyon érezni az olimpia hangulatát, ugye, hogy közeleg a megnyitó, ugye a versenyek is közelednek, meg most már megérkezett minden ország, úgyhogy most rengetegen vannak a faluban, úgyhogy ez érezteti nagyon, hogy most már így itt van az olimpia eleje.
A megnyitón Heidun Bernadett viszi a magyar zászlót, az Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázót december végén műtötték, de két hete az Európa-bajnokságon két érmet is szerzett. Már itt Szocsiban volt, amikor elárulták neki, ő lesz a zászlóvivő.
Hivatalosan csak pár napja, amikor ugye a sajtóba is megjelent egyből másnap, a megbeszélésen tudtam meg, hogy én viszem. Előtte már hallottam kósza híreket róla, de ugye nem volt 100%, de mindenképpen nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, és nagyon örülök, hogy a többiek is örültek.
A megnyitó péntek este lesz, az időpontja is szimbolikus. A 2014-es évszám jegyében helyi idő szerint pontosan 20 óra 14 perckor kezdődik majd az ünnepség.
Jó hiszeműen hibázott, és nem volt kellően alapos, amikor kitöltötte vagyonnyilatkozatát. Többek között ezt írt a mai közleményében Simon Gábor, akiről néhány napja derült ki, hogy titokban több mint 240 millió forintot tart egy osztrák bankszámlán. A politikus minden tisztségéről lemondott, és ki is lépett az MSZP-ből. Az Amerikából hazatérő Mesterházi Attila azt mondta, a pénz nem az MSZP-jé, de az ma sem derült ki, hogy pontosan honnan származik.
Egy bohóc várta a repülőtéren Mesterházi Attilát. Az MSZP elnöke több mint másfél hete nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Az utóbbi napokat az Egyesült Államokban töltötte.
Az MSZP pénze biztos, hogy nem.
Nem az MSZP pénze volt a párt elnök helyettesének titkos osztrák számláján. Erről beszélt Mesterházi Attila a ráváró újságíróknak. De azt is hozzátette, fogalma sincs, hogy honnan származik a pénz. Szerinte az kizárt, hogy más MSZP-s képviselőnek és pártvezetőnek is van titkos vagyona.
Kizártnak tartom. A fideszesekről el tudom képzelni, MSZP-sekről nem.
Két napja még Simon Gáborról sem gondolták a pártban, hogy titkos külföldi számlával rendelkezik. Erről beszélt egy MSZP-s vezető az Origónak. A lapnak név nélkül nyilatkozó szocialista politikus azt mondta, a visszafogott szürke egér Simon Gáborról senki sem feltételezte, hogy több százmilliós vagyont titkol. Azt is hozzátette az MSZP-s politikus, hogy ha olyan MSZP-seket kellene mondania, akik külföldön rejtegethetnek nagyobb összegeket, Simon Gábor biztos nem lett volna benne az első 10-ben, tán az első 20-ban sem. Szanyi Tibor véleményét is kérdeztük a listáról, vagyis hogy szerinte is össze lehetne állítani egy olyan 10-es vagy 20-as névsort, amelyről pártársa beszélt az Origónak, és ha igen, melyik MSZP-s politikusnak lehet még titkos vagyona?
Maradjuk annyiban, hogy a ártatlanság véleme alapján az azért a válaszom, hogy egyik se.
Tudom.
Két napja Józsa István, az MSZP frakció vezető helyettese akkor kezdett nevetni, amikor azt kérdeztük tőle, honnan kerülhetett csak nem 4 milliárd forint Simon Gáborhoz. És nevetett Veres Gábor, az MSZP új szóvivője, amikor az ATV-ben azt a kérdést kapta, hogy az osztrák számlán levő pénz Simon Gáboré, vagy esetleg a szocialista párté.
Most egyelőre reagálni sem tudok rá, tehát hogy a pártpénze hogy kerülne egy magánember magánszámlájára?
Nem pártpénzekről van szó.
Mesterházi Attila este a szocialista párt székházánál is megerősítette, nem pártpénzek voltak a titkos számlán. A Jókai utcában Simon Gábor nem volt ott, vele előtte személyesen beszélt a pártelnök. Mesterházi Attila szó szerint azt mondta, Simon Gábor előző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó, legalábbis amennyire ő tudja.
Semmiféle közpolitikai, közéleti szerepe nincs ennek a forrásnak, tehát magyarul az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Simon Gábor nem nyilatkozott, egy közleményt adott ki. Eszerint minden pártban viselt tisztségéről lemondott és ki is lépett a Magyar Szocialista Pártból, lemondott parlamenti mandátumáról és az áprilisi választáson sem indul. Azt is írja, hogy a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, annak eredetének semmilyen közéleti politikai aspektusa nincs, és még azt is hozzáteszi, idézem, jóhiszeműen hibáztam, amikor a vagyonnyilatkozatomat nem kellő alapossággal töltöttem ki.
A KDNP alelnöke szerint lehet, hogy az MSZP, de az is lehet, hogy az egész baloldali összefogás ügye az, hogy az MSZP második embere, Simon Gábor, több százmillió forintot parkoltatott egy osztrák számlán. Rétvári Bence azt mondta, ha személyes ügy lett volna, akkor azonnal ki tudta volna védeni a vádakat a politikus. Simon Gábor kerülte a nyilvánosságot a keddi újságcikk megjelenése óta, csak azután adott tájékoztatást, hogy Mesterházi Attila hazatért amerikai útjáról.
Simon Gábor a Szocialista Párt legszűkebb vezetéséhez tartozott. Korábban a második Gyurcsány kormányban volt államtitkár, és 8 évig elnöke volt a párt választmányának. 2012 óta a szocialisták második embere, vagyis Mesterházi Attila helyettese volt. Simon Gábor 100 milliói. Kedden jelent meg a Magyar Nemzetben, hogy az MSZP elnök helyettesének titkos ausztriai bankszámláján majdnem 250 millió forint található. Ezt azonban eddig egyik vagyonnyilatkozatában sem vallotta be. Simon Gábor a leleplező cikk megjelenése óta kerüli a nyilvánosságot. Sem telefonon, sem az MSZP irodában nem volt elérhető, pártársai sem tudtak róla semmit. Kedden este a híradó megtalálta egyik budapesti lakásán, de amikor becsengettünk, senki nem nyitott ajtót, és leoltották a villanyt. Szerda reggel végül kinyílt a kapu. Akkor csak röviden nyilatkozott Simon Gábor a híradó stábjának, részleteket csak későbbre ígért.
Nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem, ezt fogadják el. Köszönöm
szépen. Mesterházi Attilával beszéltél meg telefonon?
Én beszélni.
Csak telefonon tudtam egy pár mondatot váltani vele kint Amerikában, de hát ezt a kérdést azért csak személyesen illik megbeszélni.
Simon Gábor az ügy kirobbanása után előbb telefonon, majd személyesen is egyeztetett Mesterházi Attilával. Ezek után adta ki a volt elnök helyettes azt a közleményt, amelyben azt állítja, az összeggel el tud számolni. Annak pedig, hogy honnan származik, szerinte semmilyen közéleti vagy politikai aspektusa nincs.
Nem úgy tűnik, mintha az ő magánügye lenne.
Rétvári Bence szerdán az estében arról beszélt, különös, hogy Simon Gábor nem rögtön az első nap tisztázta az ügyet. A kormánypárti politikus szerint ez arra utalhat, hogy az egész MSZP érintett lehet az ügyben.
Mi fog történni kedd és csütörtök között, azon kívül, hogy Mesterházi Attila hazaérkezik? Úgy látszik, hogy ez nem az ő személyes ügye, nem csak ő érintett ebben, hiszen akkor 3 másodperc alatt ezt a vádat ki tudta volna védeni, hanem ez lehet, hogy az MSZP ügye, sőt van szó, hogy ez egész összefogás ügye.
Simon Gábor délutáni közleményében az is olvasható, hogy jóhiszeműen hibázott, amikor a vagyonnyilatkozatát nem kellő alapossággal töltötte ki. Csütörtök este is kerestük Simon Gábort a párt székházánál és a lakásánál is, de nem találtuk meg. Arra számítottunk, hogy megkapjuk azt a részletes tájékoztatást, amit szerdán reggel ígért. És szerettük volna azt is megkérdezni, hogy lehet jóhiszeműen hibázni, és nem kellő alapossággal kihagyni 250 milliárd forintot több éven keresztül a vagyonbevallásából.
A Fidesz Simon Gábor közleményére úgy reagált, hogy a legfontosabb kérdésekre a mai napon sem kaptunk választ. Honnan vannak a 100 milliók, mit tudott mindenről Mesterházi Attila és az MSZP vezetése, és mióta tudják mindezt, kérdezi a kormánypárt. A Jobbik szerint Simon Gábor közleménye azon belül is a jóhiszeműségre hivatkozás egy vicc. Úgy fogalmaztak, pártja a Magyar Szocialista Bűnszervezet hallgatása pedig magáért beszél. Az MSZP most már volt elnök helyettesét gyanúsítottként hallgatná ki az ügyészség. Nem csak azért, mert a vagyonnyilatkozatában nem vallotta be azt a tisztázatlan eredetű csaknem 250 millió forintot, amit euróban és dollárban tart egy osztrák bankban, hanem azért is, mert véletlenül adót sem fizetett utána.
A legfőbb ügyészség szóvivője, Fazekas Géza tegnap azt mondta, hogy Simon Gábort, ha már nem védi a mentelmi jog, akkor a be nem vallott 250 millió forint miatt adócsalással gyanúsíthatják.
A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok szerint ezen összeg nem származhatott Simon Gábor bevallott és adózott jövedelméből. Simon Gábornak az ausztriai befizetései után több mint 50 millió forint jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettsége keletkezett, amely kötelezettségének nem tett eleget.
A szóvivő bejelentette azt is, hogy elrendelték egy korábban már lezárt nyomozás felülvizsgálatát is. Abban az ügyben a 18. kerületi önkormányzat kötvénykibocsátását vizsgálták. Ez volt Simon Gábor egykori választási körzete.
A fővárosi főügyészség az ügy felülvizsgálata érdekében már bekérte a BRFK illetékes egységétől a korábbi nyomozás iratait, és a központi nyomozó főügyészség eljárásában felmerült új adatokra is figyelemmel napokon belül dönteni fog.
A Híradó birtokába került 2012-ben tett feljelentés adatai szerint a Pest-Szentlőrinci önkormányzat a szocialista városvezetés idején a legdrágább ajánlatot elfogadva bízta meg az osztrák Volksbankot egy 3 milliárd forintos kötvénykibocsátással. A feljelentés szerint az ügyletre kiugróan magas jutalékot fizettek.
Az előző szocialista vezetésű önkormányzat döntésével egy olyan üzlethez juttatta a Volksbankot, ha csak a 60 millió forintra gondolunk, ami ugye a tranzakciónak a díja volt, amit azonnal átutaltunk a Volksbanknak, akkor azt tudom mondani, hogy a bank mindenképpen jól járt ezzel.
Az ügy kipattanása után a Híradó kérdéseket tett fel az osztrák Volksbank vezetésének Simon Gábor számlájával kapcsolatban. A pénzintézet a banktitokra hivatkozva, konkrétumok említése nélkül csak azt közölte, hogy a politikusok üzleti kapcsolatainak felismerésére kockázat alapú eljárásrendje van, és tartják magukat az osztrák törvényekhez.
A katolikus Caritas és a közmédia karácsony előtti közös munkájával 170 millió forint gyűlt össze a rászorulóknak. A közigazgatási és igazságügyi minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a Caritas 300 munkatársának köszönte meg az önkéntesen végzett munkát. Az MTV a Jónak lenni jó című kampánnyal segítette a segélyszervezet önkénteseit. Valamennyi televíziós csatornánkon több mint 10 órás műsorfolyamban számoltunk be a katolikus Caritas munkájáról. Művészeket, sportolókat, közéleti személyiségeket kértünk fel arra, hogy személyes tárgyaikat felajánlják árverésre.
Az önök segítségével tulajdonképpen egy olyan jótékonysági akció sorozatán, és az MTVA jó voltából vanunk túl, ahol 170 millió forint gyűlt össze, ami segélyként az elkövetkezendőkbe felhasználásra kerülhet.
Aki keres, azt megtalálják. Ez a házasság hetének idei elmondata. A vasárnap kezdődő rendezvénysorozaton a család szépségeit és örömét próbálják bevinni a köztudatba. A házasság hetének házaspár arca Keresztes Ilona, az MTV a szerkesztőműsor vezetője, és Mohai Tamás néprajzkutató.
Ha teheti, szinte minden nap együtt ebédel Mohai Tamás néprajzkutató és felesége Keresztes Ilona. Idén ők a házasság hetének házaspár arcai. Három évtizeddel ezelőtt ismerkedtek meg, 27 és fél éve kötöttek házasságot.
Akkor is tudtuk azt, hogy egy titkokkal teli mezőre lépünk, és semmi sem evidencia. Az evidens, hogy mi szeretjük egymást, de nagyon sok minden más az titok. Már az is titok, hogy miért és hogyan szeretjük egymást, és azt hiszem, hogy erre a titokra való fogékonyságra lehetne sokakat buzdítani.
Ők választották a rendezvénysorozat jelmondatát is. Aki keres, azt megtalálják. Szerintük, aki jól keres, az jól talál párt magának.
Ez akkor sikerül, hogyha van elképzelés arról, hogy mire való a kettőnk kapcsolata. Nem pusztán egy szerelem, hanem egy családnak az alapja lesz ez a két ember, aki összeköti az életét.
Cserháti Ferenc esztergom budapesti segédpüspök szerint fontos, hogy beszéljünk a család szépségeiről, örömeiről is, és ezeket összefogással próbáljuk bevinni a köztudatba.
Be kell mutassuk azt is, hogy még mindig millió és millió család van, ahol szépen élnek az emberek, ahol egyetértésben, és megvalósítják azt a szeretetet, amelyet azért mégis csak hozzákötünk a meleg családi otthonhoz, így szoktuk ezt mondani.
A házasság hete vasárnap kezdődik. A rendezvénysorozat utolsó napján, február 16-án a közmédia családi napot tart. Az M1-en, a Dunán, a Dunavördön, a Petőfi és a Kossuth Rádióban egy tematikus napot szentelnek a családnak.
Most következik Bobák Róbert a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd egy vígjátékot láthatnak Mr. Binnel, vagyis Ronnett Nizonnal. A főszerepben a címe Eltakarítónő. Az este 4:11-kor kezdődik, téma a Simon ügy. Rögtön utána várom önöket késő esti híradóval, viszontlátásra.